Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: a derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozása másnapjára. Mórus Szent Tamás, mint halálék derűs lelkülete. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének tanárával, a Római Fraktnoi Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. A derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozásának másnapjára. A Szentatya pénteken reggel találkozott a humor világának művészeivel, akiknek többek közt az a hivatása, hogy a tréfa transzcendens erejével átsegítsék a nehéz helyzetben lévőket, és hogy erőt adjanak annak elviseléséhez. A pápa beszédében többször is hivatkozott Mórus Szent Tamásra, 8. Henrik király vértanú kancelláriára, aki szó szerint akasztófa humorral élt. Álljon itt most életrajzából néhány humoros mozzanat. Amikor már megfosztották hivatalától és vád alá helyezték, Tamás egy napon vidáman tért haza, és a fiával beszélgetett. A fia már azt hitte, hogy elejtették apjával szemben a vádat. Tamás megmagyarázta neki: a vád alól mentesülni? Erre egyáltalán nem gondoltam. Akarod tudni, miért voltam olyan vidám? Hitemre mondom, azért örültem, mert az ördögöt megtréfáltam. Ennél az úgynevezett úrnál én már odáig mentem, gyalázat nélkül nem vonulhatok vissza. Amikor Tamás beszállították a Tauer börtönébe, azt mondta barátságosan a kapitánynak: uram, megígérem önnek, hogy nem fogok panaszkodni ellátásra, lakásra és elhelyezésre. Ha mégis megszegném ígéretemet, vagy bármiben is terhér lennék önnek, akkor megengedem, hogy kíméletlenül tegye ki a szűrömet. Az egyik napon a börtönbe jött az államügyész, és elkobozta a könyveit és írószerszámait. Erre Tamás odalépett a ráccsal elzárt ablaknyíláshoz, és bezárta a súlyos fatáblákat. A megrőkönyörött felügyelőnek szokott szívélyességével ezt mondta: ha egy kézművestől elveszik az anyagot és a szerszámot, nem marad más átra, mint hogy bezárják a boltot. Miután meghozták a halálos ítéletét, közölték Tamással, hogy a király a felnégyelést kimondó ítéletet különleges kegyként a lefejezés enyhébb nemére változtatta. Ó, köszönöm a király jóságát, mondta Tamás, és nevetve hozzáfűzte: mégis kérem a jó Istent, hogy minden barátomat őrizze meg a királyik egy efféle megnyilatkozásaitól. A hosszú börtön Tamást végül is elgyengítette. Úgy kellett a vérpadra fölsegíteni. Lefelé már magam is lejövök, mondta tréfálkozva, hamarosan lefelé guruló fejére gondolva. Aztán elkomolyodott. Nyílt tekintettel végignézett a lélegzett visszafolytva álló tömegen. A bíró meg akarta ugyanis akadályozni, mégis hangosan ezt mondta: testvéreim, tanúnak hívlak titeket, hogy a szent katolikus hitben, mint Isten és a király hűséges szolgája halok meg. Hű szolgája vagyok a királynak, de először az Isten szolgája vagyok. Imádkozzatok a királyét, hogy Isten vezesse és világosítsa meg őt. Aztán letérdelt és elimádkozta az 50. mizerére Uram irgalmazt kezdeti zsoltárt. Amikor ismét fölemelkedett a hóhér, hozzálépett, és mélyen megindultan a bocsánatát kérte. Tamás megölelte őt, és azt mondta: te ma velem a legnagyobb jó tettet fogod tenni, amit halandó ember a testvérével tehet. Ne tétovázz teát, és ne félj megtenni kötelességedet. Az én nyakam azonban meglehetősen rövid. Szedd hát össze magadat, nehogy melléjüss, és árts jó hírnevednek. Maga kötötte be a szemét, majd a tőkére hajolt. A hóhér már megragadta a bárdot, amikor Tamás eltudott, hogy várjon még egy pillanatra. oldalra igazította a szakállát, és ezt mondta, ez aztán igazán nem követett el felsésértést. Aztán lecsapott a bárd. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel a Római Fraktói Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Tusor Péter történészt, aki ezúttal egy angol nyelvű könyvvel érkezett a Vatikáni Rádióba, aminek az ismertetésére megkérlek, kedves Péter.
És köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszöntelek, kedves atya. Így van, egy nagyon különleges alkalom a mostani, hiszen a fraktói kutatócsoportnak mind a 10 tagja nem csak azért érkezett az örök városba, hogy a Vatikáni levéltárba folytassa kutatásait, és most nem is a Vatikáni magyar történeti sorozatnak hoztok ki egy újabb eredményeket tartalmazó kötetét, hanem valóban egy angol nyelvű monográfia van a kezemben, amely Fraknói Vilmosnak a római örökségéről, a Vatikáni magyar történeti kutatásokról szól, és ez egy új sorozat, Viterbói Szettecsitta kiadónál jelenik meg. Storia d'Ungheria, History of Hungary a címe, is van rendesen Nemzetközi Szerkesztőbizottsága, nem csak én szerkeztem, hanem Matteo Sanfilippo professzor is Viterbóból, tehát a magyar tudományosságnak és az itáliai magyar kutatásoknak most már lesz egy tisztán nemzetközi neves kiadónál, Viterbói Szettecsitta kiadónál megjelenő kötete. Miért is most 2024-ben jelent meg ez a kötet Fraknói Vilmos munkásságáról nemzetközi kontextusban? De most ünnepeljük, illetve emlékezünk meg Fraknói Vilmos halálának 100. évfordulójáról. Ennek már volt egy nagy eseménye Nagyváradon, ő váradi kanonok volt. Május elején a püspöki palotában rendeztünk egy emlékkonferenciát őróla, és a holnapi nap folyamán pedig Rómában az Aventinuson, az Istituto Nazionale di Studi Romániban lesz egy nagy-nagy nemzetközi konferencia, és ott fog ez a kötet bemutatásra kerülni. Ennek lesz egy eseménye. Azt hiszem, hogy már önmagában ez a tény is méltó figyelemfölhívás Fraknói Vilmos emlékére.
Kedves Péter, megkérhetlek arra, hogy egy-egy percben mutass be nekünk Fraknói Vilmost a legfontosabb ismerveivel, és egy másik percben pedig az ő római örökségét.
Igen. 1843-ban született, esztergomi főegyház megyés pap, később nagyváradi kanonok, szekszárdi apát, sőt arbei választott püspök, emellett fényes akadémiai karriert fut be, az MTA-nak a főtitkára is többek között. A tudományos munkássága az a magyar modern történet tudománynak a megteremtéséhez nagyon sok vonalon járult hozzá, de a legfontosabb az, hogy ő kezdte el a Vatikáni levéltárak 1881-es megnyitása után a módszeres föltárását a magyar történelem itteni forrásainak, egy gyönyörű nagy sorozatot adott ki, Monumenta Vaticana Hungariae néven, és igazából ezzel emelte be a magyar történettudományt, a születő magyar történettudományt a nemzetközi tudományosságnak a vérkeringésébe, sőt egy intézetet is alapít Rómában, sorozata
itt a másik mellé. Perc, akkor mi az ő öröksége?
Egy intézetet is alapít a sorozata mellé, ahol már nem csak elsőre föltárható nagy-nagy anyagokat pápai tizedszedőknek a jegyzékeit például publikálják, hanem módszeresen egy nagy egyházmegyének a Dunántúl nagy részét felülelő Veszprémi egyházmegyének a forrásait gyűjti ki hatalmas nagy vatikáni fondokból, és adja ki ez az intézet a Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensis. Már maga a vatikáni sorozat is önmagában egy intézet, hiszen az intézetet nem az épület, nem a kövek teszik, hanem maga a tudomány, amit művel, de mégis ugye egy egész más jelenlét volt Rómában, amikor már nem zarándokszállásokról jártak be a magyarok a Vatikánból, hanem nekünk is volt egy École de Rome, mint a franciáknak, egy intézetünk, mint a németeknek és az osztrákoknak. Tehát van egy intézmény öröksége Fraknóinak Rómában, ami hát úgy áll, ahogy, de a tudományos örökség, a vatikáni kutatások, azt a fraknói kutatócsoport, az folytatja is, ugye azok a sárga kötetek, amiket mindig hozok, most már nem Monumenta, hanem Kollektáni a Vatikána néven, ezt az örökséget folytatják, és most ennek az örökségnek a névadóját és alapítóját, hát ünnepeljük itt holnap egy nemzetközi konferencia keretében, és az ő működését őrzi ez a monográfia.
Kinek és mit akart igazolni a történet tudományi kutatások révén Fraknói Vilmos?
Nagyon jó kérdés. elsősorban nyilván a magyarság nemzetközi helyét akarta reprezentálni.
Másfelől az időpont is fontos, hogy
igen,
mikor.
Igen, 1880-as, 90-es években járunk. Másfelől viszont a liberális magyar történet tudománynak és magyar tudományosságnak az akadémia, a tudományos akadémia berkein belül kívánta megmutatni azt, hogy magyar katolicizmusban, magyar egyháziakban milyen modern szellemi potenciál létezik, és az egyházi intézményekben, mint az apostoli szentszék levéltáraiban, mennyire fontos források őrződtek meg, ami alapján ugye a nemzetnek a története egy egész más összefüggésrendszerben szemlélhető. Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy nem állt meg Fraknói a tudománynál, a művészeti reprezentációt is fontosnak tartotta. 1909-ben, akkor már pedig visszaköltözött Budapestre különféle okok miatt, a lateráni székesegyházban emeltetett egy gyönyörű, hatalmas, oltárméretű emléktáblát a magyar államalapításnak, melyen a művész, őt magát is megörökítette, ő áll a pápa mögött, belépünk a lateránmai jobboldali hajóban, talán a harmadik oszlopkötegen található, és tegnap a nemzeti emlékezés napján, összetartozás napján a Fraknói kutatócsoport ezt az emlékművet meg is koszorúzta.
Ezt hálásan köszönjük, beszélek. Hiszen én minden csoportot, amelyik érkezik Rómába is vezetem, elviszem oda, és akkor ott azt érezzük, hogy a magyar valóság jelen van a római katolikus lateráni valóságban. Milyennek a könyvnek az angol nyelvű vonatkozása? Kit akar elérni a kutatócsoport a kötet angol nyelvű közreadásával?
Azt a nemzetközi tudományos közösséget, akik folyamatosságban, nem úgy, mint ugye nekünk a kommunizmus alatt megszakadtak ezek a nemes vállalkozásaink, folyamatosan itt vannak a Vatikánban, itt vannak intézeteik révén az Örökvárosban, most a legfiatalabb generációk is monografikus formában láthatják, és azért közérthető formában a mi eredetünket, itt tudományos jelenlétünknek az eredetét, másfelől pedig a holnapi konferencián osztrák, cseh, lengyel, horvát kutatók fognak beszélni azokról a tudósokról, akik Fraknóival együtt jöttek az egykori monarchia területéről, és a saját népüknek, saját nemzetüknek a történetét igyekeztek föltárni. Az ő számukra is a konferencia előadásomon túl Fraknóinak a személye egy sokkal plasztikusabb és hitelesebb formában és munkássága fog megjelenni a jövőben. Kötetet még csak itt a szerkesztőségben lehet látni, holnap lesz a bemutatója ezen a konferencián.
Köszönjük ezt a kíváncságot, hogy elsőként adhatunk tudósítást róla, gratulálunk, és jó ízű folytatását kívánom a megkezdett sorozatnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. Stúdiónk vendége Kanász Viktor történész, aki holnap, csütörtökön, június 6-án Rómában tartja első nemzetközi orosz nyelvű konferenciáját. Isten hozott Péter a stúdióban, és számolj be nekünk így előzetesként erről a konferenciáról, a saját témádról.
Köszönöm szépen. Holnapi előadáson a vatikáni kutatások egyik különleges alakjáról, Óvári Lipótról fogok beszélni. Előjáróban azért is izgalmas az ő alakja, mert úgy tekintünk rá, mint a fraknói korabeli római vatikáni kutatások egyik nagyon jelentős és fontos alakjára, pedig sohasem lépte át a Szent Anna kaput, sohasem kutatott magában a vatikáni levéltárban. Felvetődik automatikusan a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez. Az életútját, ha megnézzük, akkor nem tudós életútról van szó alapvetően.
Ütőtörténész volt?
Tulajdonképpen igen, viszont nagyon erős irodalmi vénával rendelkezett. Pályája kezdetén, miután harcolt a 48-49-es szabadságharcban, és orosz, majd osztrák fogságba került, íróként, valamint újságszerkesztőként dolgozott elsősorban, és így került többek közt Aradra, és 1859-ben Aradról emigrált Észak-Itáliába, és beállt Garibaldinak a seregébe, részt vett a nagy hadjáratba, volturnói csatában is harcolt többek közt, és tulajdonképpen a magyar légió egyik tisztjeként hagyta ott a hadsereget 1861-ben. Nápolyba költözött, és itt Pessina családba házasodott be. Azért is volt jelentős ez a család, mert többek közt olasz minisztert is adtak a korban, és Nápolyba önszorgalomból állt neki a helyi gyűjteményeket, elsősorban a könyvtárat és a levéltárat kutatni. Ez azért volt nagyon fontos, mert előtte tudomásunk szerint Nápolyban érdemi történelmi kutatások nem zajlottak.
Pedig jelentős magyar-nápolyi kapcsolatok voltak a 16. 13. században.
Ugye? Pontosan, és ez volt Óvárinak a nagy szerencséje, ugyanis nagyon hamar tulajdonképpen az első hónapokban rájött arra, hogy micsoda gazdag forrásbázis talált itt, és elsősorban az Anjou korszakra, valamint a Hunyadi korszakra vonatkozóan nagyon-nagyon sok és nagyon jelentős dokumentumokat adott közre és gyűjtött össze, irgalmatlanul, nagy szorgalommal, tényleg napi szintű munkába járással. A nagy felfedezés azonban ekkor még váratott magára, tulajdonképpen csak 1866-ban robbant be a köztudatba, ugyanis megtalálta a nápolyi Margit legendát, ami Magyarországon különösen nagy feltűnést keltett, és 1860-as évek végétől állhatott neki az akadémia megbízásából a Hungarika gyűjtésnek, azaz a magyar vonatkozású középkori iratanyagok feltérképezésének Nápolyban és a környékén is.
A Margit legenda pedig?
Szent Margit életéről viszonylag kevés forrás állt rendelkezésünkre, és a Margit legendákból is többféle variáció létezett. Ezek közül a Nápolyban megtalált változat az az egyik legfontosabb.
Mikortól származik?
Árpád korból, ugye az 1200-as évekből datálható, és fantasztikus leírása Margit életének és a Margit körüli csodálatos tevékenységeknek. A mi szempontunkból azonban ugye elsősorban a vatikáni források lesznek a jelentősek. Óvári egy-két év után döbbent rá, hogy itt Nápolyban, a Farnese levéltárban található a Mohács utáni évtizedekre vonatkozó szentszéki diplomáciai levelezés, amely érdekes úton módon, de tulajdonképpen nem a vatikáni levéltárba kapott helyet, hanem egy kisebb része a pármai levéltárba, a nagyobb része pedig Nápolyba került, örökösödési révén.
A Farnese családi kapcsolatok révén.
Pontosan, pontosan. És akkor harmadik Pál pápának a pontifikátusának a diplomáciai iratanyagai, azok Nápolyba kerültek, ezt Óvári felfedezte, és nagyon hamar rájött, hogy ez az egyik legizgalmasabb és legértékesebb vonatkozás ennek a levéltárnak, és ebből született meg az alapvető és talán az egyik legfontosabb kiadványa, amely pont ennek az időszaknak a levelezését adta ki. Innentől kezdve Nápoly és Itália szerelmese lett, és még hosszú évekig dolgozott nagyon termékenyen az itteni közgyűjteményekben, szeretett volna többször Rómába kutatni. Nem sikerült neki, még a 1870-es évek végén magával az államtitkárral is levelezett, elküldte pont ezt a nápolyi vonatkozású kötetét neki, azonban ekkor se tudott bekerülni a vatikáni levéltárba. Ennek ellenére mégis nagyon fontos a munkássága, később visszakerült Magyarországra, és az országos levéltárnak az allevéltárnoka majd vezetője lett, és a híres diplomatikai levéltárat, az 1526 előtti magyar vonatkozások leveleket igazából ő rendezte egy külön levéltárba, ő hozta létre magát a diplomatikai levéltárat, de Olaszországról nem feledkezett el, hanem írói vénáját megcsillantva későbbiekben is szabályos sajtó hadjáratot vezetett Itáliába, ugyanis a kormány felfedezte kiváló írói vénáját, és az egyre erősödő román nacionalizmus ellen nagyon sok cikket és szabályos felolvasó esteket írt és tartott Franciaországban, és elsősorban Olaszországban. Nagyon jó nyelvi talentumai voltak, és éppen ezért ezt meg tudta tenni. Azonban életének van egy vatikáni szempontból is nagyon érdekes vetülete, vagy egy tanulsága, így zárásként mindenképpen fontosnak tartok elmondani. Magyarországon ismert az ő neve, magyarországi vatikáni kutatásoknak egyik meghatározó szereplője, és mégis, amikor a híres német vatikáni sorozat, a Nunciatur Berichte sorozat első kötetei napvilágot láttak, ahol pont ugyanezen időszaknak a diplomácia levelezését adták ki, akkor a magyarországi történészek meglepődtek azon, hogy nem hivatkozzák, hogy nem ismerik Óvári munkáit. Ugye Óvári magyarul írta meg elsősorban, és Magyarországon adta ki ezeket a munkákat, és valószínűleg ezért kerülhette el a német tudományosság figyelmét is, azonban ezért is tartom fontosnak, és tartja a kutatócsoport is fontosnak azt, hogy a magyar vonatkozású vatikáni eredményeket, azokat elsősorban magyarul kell nyilván közreadni, de nagyon fontos a nemzetközi bemutatása is, olaszul, németül, angolul ezeket közkincsé tegyük az érdeklődők számára, és remélhetőleg a holnapi konferencia is erre egy jó momentum lesz.
Akkor ez egy jó gyakorlat volt, mert ez nagyszerűen sikerült, a bemutatkozás, sok sikert kívánok a holnapi konferenciához. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!